Szeretettel köszöntök mindenkit nagy péntek esti Isten tiszteletünkön, Pál apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 337-es dicséretünk első 4 versét énekeljük el. A 337-es számú dicséretünk első verse így kezdődik: paradicsomnak, de szép élőfája. Paradicsomnak, te szép élőfája, ó kegyes Jézus, Istennek báránya, te vagy lelkünknek igaz megváltója, szabadítója. Értünk egyedül, szörnyűként szenvedtél, megfeszítettvén töviset viseltél. Mi bűneinkért véreddel fizettél, és megölettél. Csodánkra vannak a te szép gyümölcsid, nagy kínjaid közt való szent beszédid. Kiket keresztfán szóltál szent mondásid, hét szép szavaid. Első szódban így könyörgél Istennek, Atyám, bocsásd meg bűnöket ezeknek, mert nem tudják ők, most mit cselekesznek, kegyetlenkednek. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából. Lukács evangéliuma 23. fejezetének a 32-től a 43. versig terjedő szakaszából. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítette őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak: ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött, görög, latin és héber betűkkel írva: ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki: bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a mi hitünknek középpontja. Te vagy az, akire minden nap feltekintünk, és akin látjuk az Isten szeretetét ragyogni. Köszönjük, hogy te vagy az, aki magadhoz ölelsz bennünket, és akinek a szeretetéből élhetünk. Olyan jó, hogy ma este arra emlékezhetünk, ami a te földi küldetésednek a célja volt, a Golgotai kereszt. Nagyon szeretnénk, Urunk, elmélyülni mindabban, ami ott történt. Egyre mélyebben megérteni, hogy miért történt mindez, hogy mennyire szeretsz bennünket, és mennyi mindent elkészítettél számunkra a te megváltó halálodban. Nagyon kérünk, hogy áld meg a ma esténket, áld meg a ma este elhangzó igét, és áld meg mindannyiunkat, hogy megértsük és szívünkbe fogadhassuk azt. Amen. A bűnbocsánat igéjét a Kolossé levélből olvasom, a 2. fejezet 14. verséből. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztvára. Amen. A 166. dicséretünk első versét énekeljük. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Szent lelkedet ma töltsd ki ránk! Kegyelmeddel minket segíts, az egy igazságra vezérj! Isten igéjét az előbb felolvasott szakasz egy részéből olvasom újra. Lukács evangéliuma 23. fejezetéből a 39. verstől. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus így felelt neki, bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Nagypénteken mindig ugyanarról szólnak az ige hirdetések, Jézus Krisztus haláláról. Az ember azt gondolhatná, hogy tudunk milyenről már eleget, és ha azt nézzük, hogy a tényeknek ismeretében vagyunk-e, akkor azt a választ tudjuk ráadni, hogy igen, tudunk róla eleget. Mégis azt tapasztaljuk, hogy nem tudjuk kimeríteni. Ez egy olyan mély üzenete a Bibliának, annyira a fókusza, hogy ebben újra és újra el kell merülnünk. Hát ezt fogjuk tenni ma este is. Egy filmrészlettel hadd kezdjem ezt a mai alkalmunkat. Néhány héttel ezelőtt megnéztünk egy filmet családilag. Ez a film egy fiatal szakácsról szólt. Ez a szakács nagyon tehetséges volt. Egyik elismerést a másik után zsebelte be. Végül eljutott egy nagyon menő párizsi étterembe, és ott talált ki újabb és újabb ételeket. Az egyik étel szinte már megszólalt. Lehetett látni, hogyan készíti el. És amikor már azt hittük, hogy minden tökéletes, akkor következett a tálalás. A szakács egyik segédje végezte el a tálalást, rárakta a tányérra, de nem úgy, ahogy kellett volna. És ekkor odament hozzá a szakács, és megrótta őt, hogy elrontottad az egészet. Mert ennek a szakácsnak fontos volt nem csak az, hogy ami kikerül a tányérra, az finom legyen, az jó legyen. Számára a tálalás ugyanilyen fontos volt. Most, amikor ezt az igét felolvastam, ugyanez az érzésem támad, csak Istennel kapcsolatban. Istennek nem csak a tartalom, hanem a tálalás is fontos. Amikor a Golgotai keresztre gondolunk, akkor sokszor az van bennünk, hogy igen, ott megtörtént Jézus halála, megtörtént a megváltás, mi többre van szükségünk. De ott a kereszten nem csupán ennyi történt, nagyon fontosak a körülmények is, az úgynevezett tálalás, ahogyan végbe ment Jézus Krisztusnak a halála. Az a szakasz, amit most olvastunk, úgy is fogalmazhatunk, hogy kiábrázolja a teljes üdvtörténetet. Tehát miközben Jézus szenvedett ott a kereszten, a beállítás, a beszélgetések valahol bepillantást nyújtanak az egész üdvtörténetbe, aminek a betetőzése Jézus Krisztusnak az áldozata. Hát nézzük meg, hogy mit mutat be az üdvtörténetről ez a szakasz. Az első, amit megmutat, hogy a világ bűnös embereknek a lakhelye. Kik vették körül Jézust? Azt olvassuk, hogy két gonosztevő közé feszítették meg. Lukás csak ennyit ír róluk, hogy gonosztevők, más evangélista megnevezi a konkrét bűnöket is, azt olvassuk róluk, hogy rablók voltak. Ugye a rablók erőszakos emberek, akik úgy veszik el másnak a tulajdonát, hogy erőszakkal elveszik tőle. Valószínűleg akár gyilkosság is száradt az ő lelkükön. Ez a két ember jól jelképezi, hogy ez a világ, ez nem a szenteknek a világa, ez a világ a bűnös embereknek a világa. Amióta Ádám és Éva fellázadtak, onnantól kezdve minden egyes ember bűnben él, és megérdemli a halált. Persze erre rögtön lehetne azt mondani, hogy de hát mi nem vagyunk rablók, mi nem öltünk meg senkit, és ez nagy valószínűséggel igaz is, bár nem tudom, ki mindenki nézi most ezt az istentiszteletet. Viszont mindannyian megérdemeljük a halált. Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében ad rólunk egy leírást, egy elég pontos leírást, hogy Isten hogyan lát bennünket. Ez a leírás a Róma 3.10-ben kezdődik, és a következőképpen szól. Nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse. Nincsen, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen. Nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk. Nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon. Szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Lábuk gyors a vérontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik. Isten félelmével nem törődnek. Tehát így indul rögtön Jézusnak a keresztre feszítése, hogy látjuk az embereket körülötte, és ezek az emberek minket, többieket is jelképeznek, mi vagyunk az Isten ellen fellázadt, büntetésre, ítéletre méltó emberek. Van egy második üzenete is ennek az igének, az üdvtörténetnek egy második jelenete, és ez nem más, mint hogy a bűnbe süllyedt ember világában megjelenik a megváltó, és ezzel megjelenik az Isten szeretete. Hát nézzük először mindezt a két gonosztevő életében. Azt olvassuk, hogy amikor a római katonák elvégezték ennek a három embernek a keresztre feszítését, Jézus elkezdett imádkozni. És ebben az imádságában egy kérést fogalmazott meg: bocsáss meg nekik, Atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Jézus ott a kereszten, ahol az emberi gonoszságnak a legmélyebb bugyraiba nyert bepillantást, nem is csupán bepillantást, hanem ezt kellett elszenvednie, ez az imádság hangzott el az ő szájáról. És ebben benne van, hogy én vagyok a megváltó. Én azért jöttem, hogy ezek a gonosz emberek bocsánatot nyerjenek. Igaz, hogy Jézusnak ez az imádsága elsősorban azokról szól, akik kieszközölték, hogy a keresztre feszítés megtörténjen. Tehát a vezetők, a papok, a hangadó emberek. Mégis képzeljük el, hogy ott van a két lator, és ők is hallják a megváltónak a szavát. Ezt a bűnbocsátó szót. Ez az irgalom hangja. És biztosak lehetünk benne, hogy ezt a hangot ők is meghallották. Hogyan vonatkozik mindez ránk nézve? János evangéliumában található a híres ige, amit mindannyian ismerünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ott a kereszten, amikor Jézus szenvedett, akkor nem egy katasztrófa történt. Nem egy olyan katasztrófa, ami történhetett volna jobban is. Nem arról van szó, hogy az emberek összeesküdtek valaki ellen, és ezt még Jézus sem tudta kivédeni. Itt arról van szó, hogy Jézus szándékosan ezért jött. Az Atya ezért küldte előt, hogy életének így legyen vége, megváltó halállal. És ennek a megváltó halálnak az a célja, hogy nekünk életünk lehessen. Gondoljunk bele, Izrael népén kívül abban az időben alig tudtak az emberek Istenről. Alig tudtak arról, hogy hol találhatnak kegyelmet és megoldást az életük számára. Szomorúak voltak. Sok mindent kitaláltak, mindenféle vallás elterjedt, szertartások, de valahol mindenki érezte, hogy ezek nem működnek. Nem adnak bűnbocsánatot, nem hozzák létre az Istennel való kapcsolatot. És amikor halljuk ezt az igét, akkor érezzük, hogy erre van nekünk szükségünk. Jézus ezért jött el erre a földre, hogy megváltson bennünket, nem csupán a zsidó népet, úgymond az ő ószövetségi népét, hanem minden népnek ezen a világon megváltója legyen. A harmadik jelenet, ami az üdvtörténetnek egy következő fontos állomását mutatja be, nem is annyira állomását, de egy jellegzetességét, hogy ebben a világban alapvetően kétféle nép él. Természetesen sokkal több népet is megnevezhetnénk, hogyha nemzetiségek alapján közelítenénk, de alapvetően két nép van ezen a világon. Ezek közül az egyik azokból áll, akik bűnben születnek, és meg is maradnak ebben a bűnben haláluk pillanatáig. Ennek egy példája az egyik lator. Az a lator, aki először szólal meg. Azt olvassuk erről az emberről, hogy már önmagában halálbüntetést érdemelt. De ott, amikor szenvedte ezt a büntetést, akkor nem volt számára elég, hogy ő ott szenved, és nem sokára majd valószínűleg fulladás következtében meg fog halni, hanem tovább szaporította a bűneit, elkezdett gúnyolódni Jézussal. És ugyanazt kezdte mondogatni, amit a vezetők. Nem te vagy a Krisztus? Mensd meg magadat, és minket is. Olyan különös dolog ez, hogy tulajdonképpen ez az ember nem volt túlságosan eredeti. Nem talált ki semmi újat. Ugyanazt mondogatta Jézusnak, amit mindenki más. És ez egy érdekes jelenség a bűnnel terhelt ember lelkét illetően, hogy gyakorlatilag sokszor csak utánozzuk a környezetünket. Hogyha a többség gúnyolódik Jézussal, akkor mi is gúnyolódunk rajta. Ha ezeket a szavakat használják, akkor mi is ezeket a szavakat használjuk. Hát sok ember élete tulajdonképpen hasonló forgatókönyvet követ. Ugye megszületünk mindannyian bűnben, és ezt a bűnt nem pusztán, hogy nem rendezzük életünk végéig, de még szaporítjuk is a bűneinknek a számát. Látjuk a környezetünket, és még azoktól is eltanuljuk a rosszat, akik másfajta bűnben élnek. Az jutott eszembe, hogy ismerős mindannyiunk számára a jelenség, amikor egy piti bűnöző bekerül a börtönbe, Aztán néhány év elteltével, amikor szabadul, szinte minden bűnnek a szakértőjévé válik. Mert ott a börtönben a többiek kitanítják őt. Valami hasonló zajlik mindannyiunkkal ebben az életben. Megszületünk a rosszra való hajlammal, megvannak a saját bűneink, de másoktól is tanulunk. Olyan szomorú, amikor valakinek így ér véget az élete, hogy nem dolgozott le úgymond semmit a bűneiből, nem igyekezett helyrehozni, amit ő elrontott, hanem csak szaporította egészen haláláig a bűnt. Ez tehát az egyik nép. Aztán van egy másik nép is ezen a világon. Ők azok, akik bűnben születnek, de egy idő után bűnbánatra jutnak. Ha azt gondoljuk, hogy olyan embereket kell keresnünk ennek a népnek a keretében, akik valamiben már születésüknél fogva jobbak, akkor csalódunk, hiszen születésünknél fogva mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Ugyanúgy elfordultunk az Istentől, ugyanúgy fellázadtunk ellene, ezen a téren semmi különbség nincs egyik ember és a másik ember között. Ebben a történetben is azt látjuk, különösen ha egy másik evangéliumot is segítségül hívunk, hogy a kezdet kezdetén mind a két gonosztevő gúnyolódott Jézussal. Tehát amikor megfeszítették Jézust, akkor jobbról is és balról is ugyanezeket a gúnyszavakat hallotta. Na, magyarul a második gonosztevő emberi minőségét tekintve semmiben nem volt jobb az elsőnél. Mi változott? Nem benne keresendő a változás. Az történt, hogy abban a körülbelül 6 órában, amit ő ott a kereszten töltött Jézus társaságában, olyat tapasztalt, amit soha azelőtt. Ugye ennek az embernek a szíve teljes mértékben megkeményedett. Olvassuk az Ószövetségben azt a kifejezést, hogy a bűnös ember szíve kőszív. És ez jelzi, hogy a kőszívben nincsenek igazi, legalábbis pozitív érzések. A kőszív nem tud megdobbanni, az nem tud szeretni. És hát ennek az embernek is egy ilyen kőszíve volt, egyik bűnt követte el a másik után, és már semmi nem tudta megdobogtatni. De ebben a 6 órában történt valami, és hogyha egy ilyen ember elkezd megváltozni, akkor ezt kell megvizsgálnunk, hogy mi történt. Ebben a 6 órában ő látta és hallotta Jézust. És amit látott, hallott, az teljes mértékben megdöbbentette őt. Először is egy olyan szentséget tapasztalt meg, amit soha egyetlen egy emberben sem. Mint az összes többi zsidó, valószínűleg ő is részesült vallási képzésben, ő is részt vett különféle templomi alkalmakon, látta, hallotta a főpapot, hallott rabbikat is, de az ő személyiségük, az ő úgynevezett szentségük semmiféle hatással nem volt rá. De amikor Jézust látta és hallotta, akkor megérezte, hogy itt valaki több van. Nem egy egyszerű ember, még csak nem is egy okos ember, még csak nem is egy szimplán jó ember, hanem valaki sokkal több, akiből árad az Istenség. És azt is megtapasztalta, hogy ez a valaki, ez tele van szeretettel. Ugye az az imádság, amit Jézus elmondott keresztre feszítése pillanatában, az teljesen megdöbbentő volt. Egyetlen elítélt sem imádkozott az ő kivégzőjét. És Jézus ezt tette. És ha valakiben ilyen szeretet van, az annak a jele, hogy ilyen ember nem létezik. Ő valaki sokkal több kell legyen. És amikor ezt érezte ez a gonosztevő, hogy tulajdonképpen itt van velem az Isten. Ahogy Máté evangéliumában olvassuk Jézussal kapcsolatban, az ő neve legyen Immánuel, ami azt jelenti velünk az Isten, ez a gonosztevő elkezdett megváltozni. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a kőszív elkezdett megrepedezni. Hát végül eljutott odáig, hogy megbánta a bűneit, és ezáltal a bűnbánat által megvallotta a hitét is. Nagyon érdekes, hogy ezt a vallomást, ezt mintegy katalizálta társának a gúnyolódása. Sok minden végbe ment ebben az emberben, lehet, hogy magától nem szólt volna egy szót sem, de amikor újra és újra azt hallotta, hogy a társa megint gúnyolódik, megint úgymond belerúg Jézusba, akkor egy idő után már nem tudta tűrtőztetni magát. Érezte, hogy ezek a szavak, ez az ítélet Jézushoz teljes mértékben méltatlan. És úgy érezte, hogy neki meg kell szólalnia, neki szint kell vallania, el kell mondania, hogy én már nem az az ember vagyok, akit keresztre feszítettek. Nem vagyok jobb, nem hoztam rendbe, amit elkövettem, de mégis valami változás végbe ment bennem. Én már nem az az érzéketlen ember vagyok. Én már látom a bűneimet. Hadd mondjam el, hogy a legtöbb embernek ez a fő problémája. Nem látja a bűneit. Ha elhangzik egy igehirdetés, vagy egy testvéri beszélgetés, és valaki felhívja a figyelmét arra, hogy de hát nézd, neked is vannak bűneid. Neked is van mit elrendezned az Istennél. Akkor csak néznek nagy kerek szemekkel, hogy hát ezt mégis hogy gondolod? Nekem igazából semmi elrendezni valóm nincs. Ahhoz, hogy valaki bűnlátásra jusson, ahhoz nem elég egy-egy embernek a felhívása. Ahhoz, hogy valaki belássa a bűneit és páljanak a bűnei, ahhoz ugyanarra van szüksége, mint ennek a gonosztevőnek, hogy találkozzon Jézus szentségével és szeretetével. És amikor ez megtörténik, akkor kezd el a mi kőszívünk is felrepedezni, és ekkor jutunk el mi is oda, hogy megbánjuk a bűneinket. Óriási dolog, amikor valakinek az életében ez megtörténik. És végezetül a negyedik pontban szeretnék arról beszélni, ami az üdvtörténetnek a legfelemelőbb része, ami nem más, mint a kegyelemnek az üzenete. Ugye a Lator megfogalmazott egy kérést. Ez a kérés úgy hangzott, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam. Nagyon érdekes kérés ez. Vajon mire gondolt ez a Lator, miért emlékezzem meg róla Jézus? Hiszen ő semmit nem tud felmutatni. Nem tudja azt mondani, hogy mivel én itt az utolsó pillanatban védelmedre keltem szóban, ez megérdemel annyit, hogy bebocsáttatást nyerjek a mennybe. Hát mindenki érzi, hogy igazából ő nem tett túl sokat. De nagyon valószínű, hogy ez az ember nem is gondolt ezekre az érdemekre. Ő arra gondolt, amit az elmúlt 6 órában hallott, nevezetesen, hogy a kegyelem az, ami segíthet rajtunk, Istennek a kegyelme. És ez az ember szép lassan jutott el odáig, hogy akkor megpróbálkozom ezzel. Megpróbálom azt, hogy kitárulkozom Jézus előtt, és elmondom neki, hogy igazából már nincs mit felmutatnom. Csak annyit kérek tőled, hogy emlékezz meg róla. És hogyha te tényleg az vagy, akinek mondod magad, akkor hiszem azt, hogy meg fogsz emlékezni rólam. És amikor elhangzik a Latornak ez a kérése, akkor nem azt látjuk, hogy Jézus elkezdi őt még valami lelki masszírozásnak alávetni. Nem kezd el beszélni vele, hogy hát akkor még mondd el ezt, valld meg azt, stb. Jézus pontosan látja, hogy amit ez a gonosztevő bemutatott, az igaz bűnbánat. És amikor Jézus igaz bűnbánatot lát, akkor abból azonnal a kegyelem ítélete következik. Azt mondta ennek az embernek, ma velem leszel a paradicsomban. Próbáljuk meg elképzelni ennek a Latornak azt a pillanatát, amikor meghallotta Jézusnak ezt a kijelentését. Nehéz azt mondani, hogy valaki a kereszten örömöt élhet át. Hát a kereszten nem szoktak az emberek örömöt átélni. Mégis valahol én úgy képzelem el őt, mint aki olyan boldog lett ebben a pillanatban, mint soha azelőtt egész életében. Valószínűleg a teste nem, de a lelke mégis dalra fakadt. Hogyan szól ez nekünk? Hát aki ugyanígy kéri Jézustól, hogy emlékezzen meg róla, magyarul igaz bűnbánatot gyakorol, annak szintén a kegyelemben van része, és direkt most jelen időben mondom, mert nem csupán majd valamikor, meg nem egy reménybeli kegyelem, hanem egy egészen biztos kegyelem már most. És ezzel kapcsolatban egy igét hadd olvassak fel. Jézus a főpapi imádságában, ugye ez még elfogatása előtt hangzott el, egy hosszú beszélgetést folytatott az atyával, és ebben a beszélgetésben a következő hangzott el. Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Ugye a Latornak azt mondta, hogy velem leszel a paradicsomban, nekünk pedig azt mondja közvetett módon, hogy azt akarom, hogy azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Magyarul, ha Jézus a paradicsomban van, ott ül az Isten jobbján, akkor nekünk, akik hiszünk benne, akik megbántuk a bűneinket, ugyanez lesz a sorsunk. Tehát itt áll előttünk Jézusnak a halála, annak az egyik jelenete, úgymond az ő beszélgetése ezzel a két latorral, és ez a beszélgetés az üdvtörténetnek négy szakaszát is bemutatja. Az egyik a bűn, a bűnnek az egyetemessége az emberi világban. Jézus Krisztus úgymond egy ilyen bűnös világot talált. A második, hogy a bűn ellenére a megváltó mégis eljött ebbe a világba, az irgalom hangján szólt hozzánk. A harmadik, hogy kétféle nép lakik ezen a földön. Az egyik, aki megszületik és meghal a bűnében, a másik, aki életének egy pontján bűnbánatra jut. És a negyedik, hogy aki bűnbánatra jut, az azonnal részesül Jézus felmentő ítéletében, a kegyelemben. Visszatérve a kezdeti képhez, azt látjuk, hogy Isten számára nem csupán a tartalom fontos, hanem a tálalás is, és ebben a történetben ez a tálalás tökéletes, hiszen megjelenik előttünk a teljes üdvtörténet. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére. A 330-as dicséretünk első versét énekeljük el. A 330. dicséretünk első verse így kezdődik: örvendezzen már e világ. Örvendezzen már e világ, légyen mindenben vígasság, mert Krisztus mindenért váltság, világ bűnért orvosság. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te még ott a kereszten is úgy beszéltél és úgy voltál jelen, hogy annak ereje volt a körülötted lévőkre. Köszönjük, hogy még egy ilyen eldurvult lelkű embert is, mint ez a rabló, szíven ütötte, hogy te az ellenségeidért imádkoztál. Köszönjük, Urunk, hogy ez az érthetetlen kegyelem, ez valóban elhatol a kőszívnek a legmélyére is, és azt, ami emberileg elérhetetlen, azt eléri. Köszönjük, Urunk, hogy ez az ember megváltozhatott, és habár semmit nem tudott felmutatni, mégis hozzád fordult, és a te kegyelmed ígéretébe kapaszkodott bele. Köszönjük, Urunk, hogy ott életének utolsó perceiben volt megoldás mindarra, amit ő elrontott. és köszönjük, hogy ott a halál kapujában nem azzal kellett szembesülnie, hogy most már vége, a Föld befogad engem, és ennyi volt, hanem tudhatta már előre, hogy megnyílt előtte a menny, és Jézus Krisztussal lehet majd együtt. Köszönjük Istenünk, hogy ez a történet számunkra is annyi mindent elmond, és annyi mindent üzen. Köszönjük, Urunk, hogyha adsz számunkra annyi belátást és alázatot, hogy együtt tudjunk érezni ezzel az emberrel, hogy gyakorlatilag rólunk van szó, hogy mi vagyunk azok, akik bűnben születtünk, és akik napról napra szaporítjuk a bűnt, akik hátat fordítottunk neked, akik nem törődtünk veled, akik a magunk feje után jártunk, és kárt okoztunk önmagunknak, de másoknak is. Bocsáss meg, Urunk, hogy ennyi romot hagytunk már most magunk mögött. De köszönjük neked, ha valóban már elvégezted bennünk, hogy bűnbánatra jussunk és hozzád forduljunk. Szeretnénk ma este is megtenni mindezt. Szeretnénk nem eltitkolni a mi bűneinket előled, a mi romlottságunkat, ami mélyen belénk ette magát. Nagyon kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk. Nagyon kérünk, hogy emlékezz meg rólunk, amikor visszajössz a te országodba. Kérünk, Urunk, hogy a te kegyelmed üzenetét erősítsd meg bennünk. Kérünk, hogy tégy bennünket új emberekké. És ha bár ez az ember nem tudta megmutatni már, hogy mit jelent új életben járni, mi még megtehetjük, és mi dicsérhetünk téged azzal, ahogyan folytatjuk az életünket, ahogyan beszélünk, ahogyan élünk. Nagyon kérünk, Urunk, hogy így formáljál bennünket, és tegyél a te dicsőséget hordozóivá minket. Köszönjük, hogy ma este is elmerülhettünk abban, hogy te értünk az életedet áldoztad. Nagyon kérünk, hogy a te lelked által mélyítsd el bennünk ezt az üzenetet, és add, hogy ebből az eseményből élő emberekké válhassunk. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Most pedig az áldás vétele előtt a 230-as dicséretünket énekeljük végig. A 230-as dicséretünk így kezdődik, áll a Krisztus szent keresztje. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Bánt a sok gond űz a bánat, tört remény vagy félelem. Ő nem hágy el bíztatást ad, békességban én velem. Boldogságnak napja süt rám, jóság fény jár utamon. A kereszt faragyogásán fényesebb lesz szép napom. Áldássá lesz ott az átok, megbékéltet a kereszt. El nem múló boldogságod, békességed ott keresd. áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Krisztusban beteljesedve, látom üdvösségemet. Ezt mondja az Úr, a te megváltód, Izrael szentje. Én az Úr vagyok a te Istened. Arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell. Amen. Áldás békességet, jó éjszakát mindenkinek!